már az 1689-es angol Bill of Rights-ban megjelent a parlamenti szólásszabadság követelménye. Tehát innen indulunk nagyjából, hogy az elvárás, hogy a parlamentben a képviselők, a parlamenterek szabadon vitatkozhassanak, attól való félelem nélkül, hogy őket a kifejtett véleményükért bármilyen hátrány vagy retorzió érné. És a mentelemben vannak ez az eleme, ami arra vonatkozik, hogy a szabad parlamenti vitát biztosítja, ez megerősödött és megmaradt. Tehát tulajdonképpen minden európai alkotmányos demokráciában a mentelemi jognak ez az aspektusa ez jelen van, ami vonatkozik a leadott szavazatra, a kifejtett véleményre, a képviselői minőségben. Tehát cselekvésekre van, ahol csak a parlamenten belül, de van, ahol a parlamenten kívüli parlamenti képviselői minőségben, tehát kampánytevékenységre, vagy a választókerületben kifejtett politikai tevékenységre is vonatkozik a védelem. Tehát a képviselő nem citálható bíróság elé azért, hogy mit mondott a parlamenti felszólásában, mennyire volt kritikus a kormánypárttal szemben, vagy parlamenti képviselőtársaival szemben. És akkor egy másik elágazása a mentelmi jognak, pedig tulajdonképpen a képviselő védelmére vonatkozik abban az értelemben, hogy a parlament hozzájárulása nélkül vele szemben nem indulhat meg olyan eljárás, nem lehet olyan intézkedés folytatni, ami őt szabadságában korlátozza. Tehát tipikusan büntetőjárások nem kezdhetők meg a parlamenti képviselőkkel szemben, a parlament hozzájárulása nélkül. És akkor mindkét aspektusát, mindkét elemét a mentelmi jognak tulajdonképpen azért alkalmazzák ma is az alkotmányos demokráciák, hogy óvják nem magát a parlamenti képviselőt, hanem a parlament egészét. Olyan értelemben, hogy biztosított legyen az, hogy a parlamenti képviselők el tudnak jutni a parlament ülésére, őket nem fogja vegzálni a végrehajtó hatalom az ügyészségen keresztül, esetleg politikai motivált ügyek mentén, hanem a parlamenti képviselő el tud jutni a parlament ülésére, és a parlamentben szabadon fel tud szólalni. Tehát ugye a modern felfogása a mentelmi jognak, az igazából nem egy személyes privilégium, hanem egy a parlamenti működést biztosító garancia.
Laikus megfogalmazással tehát arról van szó, hogy ha nem védeni mentelmi jog a képviselőt, akkor állandóan bíróságokra kellene járkálnia, és hogyha mindegyik képviselő állandóan bíróságokra járkálna, akkor a törvényhozás nem tudna működni.
Ez is egy fontos aspektus, amit érdemes elkerülni, és a másik, amire utaltam korábban, az sem zárható ki, hogy a királyoktól érkezően volt ilyen tapasztalat régen is, persze a mai politikai rendszerekben sem elképzelhetetlen, hogy az aktuális politikai hatalom által irányított bűnüldöző szervek, vagy az ügyészség akár mondjuk politikai motivált, vagy kreált büntető eljárásokkal próbálja akadályozni a parlamenti képviselők egy részének a munkáját, tehát ha mondjuk a fél parlament lenne tartóztatható, akkor nyilvánvalóan nem tudna működni a parlament. Tehát valóban a fizikai hozzáférés a parlamenthez, és egyébként annak a kizárása, hogy politikai okból a politikai ellenfelekkel le lehessen számolni mondjuk elinduló büntető eljárások keretében.
Mi az, amitől nem véd meg a mentelmi jog? Úgy szintén a laikusok hajlamosak úgy tekinteni erre, mint aféle kiváltságra, sérthetetlenségre, büntethetetlenségre, úgy, mint aminek a fedésében, aminek az árnyékában akár bűncselekményeket is el lehet követni, vagyis az, aki mentelmi jogot kap, az felsőbbrendű állampolgár, az különb, mint a többiek, az többet megengedhet magának. De ez nem így van, ugye?
Magyarországon is más alkotmányos demokráciában is, hogyha a képviselő bűncselekményt követel, akkor nagyon valószínű, hogy a parlament az ő mentelmi jogát fel fogja függeszteni, és nem lesz akadály annak, hogy vele szemben meginduljon a büntető eljárás, ha az egyébként elindulna. Tehát, hogy a mentelmi jog keretében a parlament, egy alkotmányos demokrácia parlamentje, az nem védi meg a saját tagját, a saját képviselőjét a jogosan meginduló büntető eljárásokkal szemben, hanem egyedül azt a kérdést vizsgálja meg, hogy a előtte fekvő ügyben van-e annak kockázata, hogy ez nem egy valódi büntető ügy, hanem esetleg egy politikailag kreált ügy. Ha az lenne, akkor a parlament nem adná ki a képviselőt, de egyébként klasszikus köztörvényes büntető ügyekben erre való a jogintézmény, ezt mutatja a gyakorlat is, nem áll az a kritika, hogy ilyen értelemben a képviselők ki lennének vonva a bíróság joghatósága alól, és ha véletlenül a parlament nem függeszteni fel köztörvényes ügyben a képviselő mentelmi jogát, akkor a képviselői mandátum megszűnése után viszont nincs akadály annak, hogy elinduljon vagy folytatódjon ez a büntető eljárás, tehát hogy ez egy feltételes és időszakos kivételi lehetőség a hagyományos büntetőjogi felelősségre vonás alól, hogyha ezt az aspektusát nézzük a kérdésnek.
Ilyen jogintézmény, mentelmi jog minden rendesen működő jogállamban, demokráciában, parlamentális demokráciában van?
Lényegében igen, tehát a parlamenti szólás szabadságát tulajdonképpen a világösszes alkotmányos demokráciája védi kivétel nélkül. Hogyha Európára tekintünk, akkor ez nyilván érvényesül, ez a szólásszabadságnak a fel feltétlen védelme, ha tegyem azt is hozzá, hogy ez annyira erős védelmet jelent, hogy a parlamenti képviselői megbízatás megszűnése után sem lesz a képviselő azért felelősségre vonható, amit mondott, ahogyan szavazott, ahogyan képviselőként politikai értelemben cselekedett. Ez nyilván a szabad képviselői munkához tartozó követelmény. És ahol Európában pici különbség látható, az a parlamenti képviselők védelme a velük szemben meginduló, őket szabadságban korlátozó eljárásokkal szemben. Ez is szinte minden európai alkotmányos demokráciában adott, tehát az a követelmény, hogy csak a parlament hozzájárulásával, a konkrét ügyre vonatkozó döntésével indulhat meg a büntető eljárás a konkrét ügyben. Egy kivétel van, ami klasszikus kivétel, az Egyesült Királyságban a parlamenti képviselőt ilyenfajta védelem nem illeti meg a büntető eljárásokkal szemben, de hát egy nagyon régi alkotmányos demokráciáról van szó, ahol azt mondom, hogy nem kell attól tartani, hogy politikailag motivált büntető eljárások akadályoznak a képviselőket az ő feladatellátásukban. Egy másik példa, ez a skála másik végpontja, Törökország, ahol a 2016-os puccsot követően egy alkotmánymódosítás keretében végében nem megszüntették, hanem szűkítették a mentelmi jog ilyen típusú védelmi körét, és tulajdonképpen nem kell már azóta parlamenti hozzájárulás bizonyos bűncselekmény típusoknál. A Velencei Bizottság álláspontja szerint azért alapra feltételezhető, hogy ez politikailag motivált alkotmánymódosítás volt, hogy lehetővé tegye a hatalom számára, hogy vele kritikus képviselőkkel szemben fellépjen. Tehát én ezt sem gondolnám mintának, mint az Egyesült Királyság sem minta, mert hogy teljesen más egy több száz éves parlamentáris hagyomány, mint egy viszonylag fiatal demokrácia tapasztalata.
A Magyarországgyűlésbe újonnan bejutott egyik kis párt, történetesen a Mi Hazánk mozgalom, benyújtott egy módosítási javaslatot az országgyűlési képviselőket védő mentelmi jog, mint jogintézmény eltörléséről. Nyilván ez egy politikai akció, tekintve, hogy a Fidesz-KDNP kétharmados szavazat többséggel bír a parlamentben, és ilyen irányú szándékukról az ismert nyilatkozatok alapján nem tudunk, vélhetően ebből a törvénymódosításból nem lesz semmi, de azért adódik a kérdés, hogy a jogászi szakmán hivatás körön belül övezi vita a magyar mentelmi jogot, hogy azt meg kellene tartani, vagy el lehetne törölni, vagy lehetne szűkíteni, vagy ez a szakemberek megítélése szerint többé-kevésbé úgy jó, ahogy van.
Kétféle vita említhető, de ezek egyike sem a magyar mentelmi joghoz kapcsolódó specifikus vita, hanem általában a mentelmi joghoz kapcsolódó szakirodalmi viták, ezeket sem gondolnám különösen élénknek, vagy a legérdekesebbnek, legaktuálisabbnak. Az egyik vita arról szól, hogy az állampolgári jogegyenlőség talaján állva elfogadható-e, igazolható-e, hogy a parlamenti képviselők más polgárokhoz képest különleges jogosítványokkal rendelkeznek, ahogyan megbeszéltük, ugye náluk szükség van parlamenti hozzájárulásra, mondjuk egy szabadságkorlátozó eljárás megindulásához, másoknál pedig nem. Tehát az egyenlőség szempontjából ez védhető-e. Én azt gondolom, hogy nagyon erős válasz erre a kritikára az, hogy ez nem a képviselő személyes előjoga, ez nem egy privilégium, hanem a parlament intézményét, a parlament működését védő jogintézményről van szó. Szóval a képviselőn keresztül, a képviselő védelmén keresztül magát a parlamentet védjük, annak a működőképességének a fenntartását védjük. Többek között ezért van az, hogy büntető ügyben Magyarországon sem mondhat le a képviselő mentelmi jogról, mert a parlament kezében van a döntés, őt illeti meg ez a védelem. Egy másik lehetséges kritika vagy szakirodalmi álláspont igazából azt azonosítja, hogy a populista politikai programok, amelyek ugye hagyományosan az elitellenes üzeneteket fogalmazzák meg, és az aktuális populista programot író politikai tömörülés ugye jellemzően saját magát tekinti az emberek autentikus képviselőjének. Egy ilyen klasszikus populista program pont szokott lenni az elitek különböző kiváltságainak az eltörlése, ezek körében a mentelmi jogra vonatkozóan is megfogalmazódnak kritikák, tehát ez egy populista diskurzusban olvasható kritika. Ugye mondtam, egyik is annyira jelentős, hogy alapvetően meghatározna a szakmai diskurzusokat.